Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban mondtuk, teszünk egy kis kanyart, és megnézzük, hogy az operátori telefonok azok micsodák, miért vannak, és egyáltalán érdemes velük foglalkozni, mert némi kihagyás után Magyarországra is visszatértek ezek a telefonok. Méghozzá most konkrétan azt lehet mondani, hogy a T csoport, tehát a Telekom forgalmaz T-phone és T-tablet néven hát olyan berendezéseket, amelyeknek nincs más márkajelzésük, csak az, hogy őket a Telekom forgalmazza. Tehát T a nevük. De most a helyzet az, hogy ez nem egy ritka dolog a operátori értékesítésben világszerte. A legnagyobb kultúrája vagy hagyománya ennek a történetnek Ázsiában van, Koreában, Japánban, illetve az Egyesült Államokban, ahol a Verizon is, meg a Telekom is ezt csinálta éveken keresztül, és van magyarországi példa is bőven, ugye a Jettel, ami korábban Telenor volt, korábban Pannon, ő náluk is voltak szolgáltatói telefonok, a Vodafone-nál egészen sok volt, mindenféle Smart nevű tablet is volt, meg mobil is, és most nagyjából egy évvel ezelőtt hát ugye a Telekomnál jelentek meg Magyarországon T-phone és T-phone 5G néven két telefon, amiket most éppen frissítettek, és megjöttek az új T-phone-ok és az új T-phone 5G-k, de nem kell túl sokat várni, egy picivel jobb kamerát kaptak és egy picivel több RAM-ot, illetve hát most mondhatnám, hogy a sikereken felbuzdulva, de megérkezett a T-tablet is, ami egy korrekt árfekvésű táblagépnek tűnik, nem egy kifejezett csúcsmodell, de ezeknek a szolgáltatói telefonoknak sosem volt az a céljuk Európában, hogy csúcsmodellek legyenek, hanem inkább az volt a céljuk, hogy olyan szolgáltatásokat és funkciókat kínáljanak kedvező árfekvésben az ügyfeleknek, amire egyrészt nekik valószínűleg szükségük van, másrészt pedig a szolgáltató is örül, hogyha ezt használják, mert adott esetben plusz bevételt termelhet. Na most ahhoz, hogy ezt az egész jelenséget értsük, egy picit azt is kell látnunk, hogy amikor egy operátor, egy szolgáltató összeállít egy készülék portfóliót, amivel ugye kvázi becsalogatja az ügyfeleket a boltba, akkor az nem úgy megy, hogy ők megnyitnak egy Google keresőt, és random kattingatnak, és kialakul egy kínálat, hogy jó, akkor legyen, adjuk el ezt is, meg legyen a kínálatban ez is, hanem ez egy elég bonyolult és hosszas folyamat, ami nagyon sok szempontból nem is az adott országban dől el, hanem ugye a szolgáltató globális központjában, és ott utána az ottani eredményeket, meg kínálatot, az gyakorlatilag hát leküldik a tagországokba, és akkor mindenhol nagyon egységes a kínálat. Na most a gyártók törekszenek arra, hogy bekerüljenek a szolgáltatói kínálatokba, mert az európai, meg az amerikai, meg az ázsiai piacon is rengeteg olyan ország van, ahol a telefonértékesítéseknek a nagyobb hányada szolgáltatón keresztül történik. Ez Magyarországon, hát nem lehet tudni, hogy hány százalék, de különböző iparági szereplők ezt ilyen 70-75%-ra is becsülik akár, sőt már hallottam olyan megszorulót is, aki azt mondta, hogy 80% fölött van a magyarországi készülék értékesítések aránya a tekintetben, amit szolgáltatón keresztül adnak el. Ezt én egy picit túlzásnak érzem, mert ugye ez nagyon nehéz mérni. Leginkább azért, mert hát senki nem igazán szeret közölni adatokat, másrészt pedig azért, mert amióta az Európai Unión belül eléggé szabadon mozognak az áruk, ezért nem feltétlenül biztos, hogy ahol eladják a telefont, ott fog működni, vagy papíron, vagy nagyon sokan tudnak rendelni ugye külföldről is, és akkor egy iszonyú nagy mennyiségű Kínából érkező készülékmennyiséget azt gyakorlatilag a radar alatt marad, szóval azért a 80% szerintem túlzás, de hogyha valahol kiegyezünk így 70% körül, akkor azt mondom, hogy szerintem az érvényes, és ez még mindig egy óriási szám, és ezért aztán az összes készülékgyártó azon dolgozik, hogy a szolgáltató kedvébe járjon, és megpróbáljon bekerülni a szolgáltatói készülék kínálatba. Na most nyilván a szolgáltatónak, miután ugye van lehetősége arra, hogy válogasson, ezzel aztán különböző feltételeket szab, meg hát azt is vizsgálja, hogy neki mennyire éri meg egy adott terméket belistázni. Mondjuk, hogyha van egy szakma által általánosan nagyon jónak tartott telefon, aminek viszont nem ismert a neve, akkor annak a készüléknek jóval kevesebb esélye van bekerülni a szolgáltatói kínálatba, mert egyszerűen azt mondja az operátor, hogy hát értjük, hogy ez a telefon ez tök jó, és ennyi pénzért ez az egyik legjobb vétel lenne a piacon, de senki nem hallott még róla a mi ügyfélkörünkből, ezért aztán nekünk nem fog plusz szerződéseket hozni azt, hogy ezt a telefont is piacon tartjuk. Ráadásul akkor ugye ki kell szállítani az összes boltba, hogy az ügyfelek ki tudják próbálni, és hát hogyha a nyakunkon marad, akkor már mit csinálunk vele. És akkor még ugye ott van nekik az az aggájuk is, hogy hát hogyha elromlik, akkor vissza fogja hozni az ügyfél a szolgáltatóhoz, és nekik ugye meg kell oldani a készülék javítását, és hogyha egy új márkáról van szó, akkor ugye nincsenek meggyőzve a tekintetben, hogy egyrészt fixen itt lesz a szerviz háttér mögötte, másrészt az egy minőségi szerviz háttér lesz, harmadrészt pedig ugye nem tudják előre, hogy milyen lesz a telefonoknak a meghibásodási aránya egy bizonyos időtartamon belül, tehát az operátorok azért szkeptikusan állnak az új szereplőkhöz, és új belépőként nagyon nehéz bekerülni az operátori kínálatokba. Ezért van az, hogy mondjuk nem szoktunk találkozni Asus telefonokkal operátoroknál, meg Nothing telefonokkal, meg Google készülékekkel. A Sonyk is elkezdtek kikopni, mert nem nagyon keresik őket. Szóval, hogy nyilván az a helyzet, hogy látják a szolgáltatók, hogy mit éri meg tartani a boltba, és akkor azokat tartják. Az emberek Apple-t keresnek, Samsungot keresnek, meg Xiaomit keresnek, néha Nokiát, néha Motorolát, de egyébként, ha meg olcsó telefont akarnak, akkor meg majdnem, hogy mindegy, hogy mi a márkajelzés, mert amikor meg olcsó telefont akarnak az ügyfelek, akkor meg nem az érdekli őket, hogy a Samsung vagy Xiaomi, hanem az érdekli őket, hogy mennyibe kerül. És éppen ezért pont az olcsó modellek kapcsán van esélyük ezeknek az operátori készülékeknek, ami a szolgáltató saját nevét viseli, mert ugye itt lényegtelen a presztízs, tehát nem olyan emberek keresik ezeket a mobilokat, akik utána azzal akarnak villogni, hogy nekik Samsungjuk van, vagy iPhone-juk van, hanem használati tárgyat kereső ügyfelekre vannak ezek a telefonok targetálva. A szolgáltató azt mondja, hogy elkezdhetek én vesződni itt mindenféle középkategóriás gyártóval, középkategóriás vagy az alatti telefonok belistázásával, de lehet, hogy miután én ugye sok országban jelen vagyok, és egy nagyon nagy ügyfélkört próbálok kiszolgálni, lehet, hogy megpróbálhatnék nekik egy olyan telefont kínálni, amit úgy állítunk össze, ami szerintünk a leginkább hasznos az ügyfelek számára. És ez lesz az operátori telefon. Na most, nyilván egy T-font azt nem Németországban, a Telekom központban, a Deutsche Telekomnál ül le három mérnök és legózzák össze az alaksorban, hanem szükség van egy partnerre, aki ezt a telefont legyártja. Ezek általában OEM partnerek, és hát általában a távol-keletről származnak, vagyis olyan cégeket keresnek, akik egyébként is telefongyártással foglalkoznak, de nem feltétlenül a saját nevük alatt csinálják. Sokáig egyébként a HTC, az Alcatel, meg a ZTE, sőt, még a Huawei is volt abban a fázisban, hogy nem saját néven adtak el telefonokat, hanem bérgyártottak, tehát nagyobb cégek számára készítettek készülékeket, csak ugye az Alcatel, az ATL, meg a Huawei, meg a HTC egy bizonyos ponton azt mondták, hogy hát akkor most talán vagyunk annyira tapasztaltak, hogy kiléphetünk saját névvel is a világpiacra, és ez számos esetben be is jött, de vannak cégek, akik azt mondták, hogy mi tökre el vagyunk abban, amit csinálunk, és nem szükséges, hogy kilépjünk innen. Az egyik ilyen cég a WingTech, és a WingTechről például hát ugye azt lehet tudni, hogy ezeket a T-márkás telefonokat ez a WingTech nevű cég gyártja, de egyébként a WingTech például bedolgozik a Samsungnak is, tehát nem arról van szó, hogy itt csak szolgáltatói megrendelésre csak alacsony kategóriás telefonokat készítenek, de van rengeteg tapasztalatuk, úgyhogy a Telekom csoport, hát gyakorlatilag a WingTech-el állapotott meg a T-fónok, meg a T-tabletek elkészítése kapcsán. Amikor ez a megállapodás megtörténik, akkor ugye még hátra van az is, hogy specifikálják, hogy mit kéne gyártani, és ilyenkor ugye az a történet, hogy van egy igény, amit elvileg meghatároznak, hogy szerintük mire lenne szükségük az ügyfelüknek, és van egy ársapka, vagy egy árkosár, amibe be kéne férjen ez az igény mennyiség és ezeknek a legyártása, és ez a két dolog hát az első tárgyalások alkalmával általában az elég távol esik egymástól, és akkor kezdenek közeledni az álláspontok, kikerülnek bizonyos funkciók, lecserélnek bizonyos komponenseket, hogy kedvező báron lehessen aztán utána egy másikat választani helyette, és a végén elkészül egy specifikáció, azt a WingTech legyártja, egy kis szériába, és akkor ugye kimegy a megrendelőnek, vagyis a T-csoportnak, akik hát ugye a központban elkezdik tesztelgetni ezeket a berendezéseket, megnézik, hogy hogy működik a hálózaton, megnézik, hogy ha gyötrik sokat a gombot rajta, vagy ha lejtik, vagy tehát az összes ilyen tesztelési folyamaton átviszik, meg nyilván kipróbálják, hogy egyébként használni milyen és milyen szoftveres hibák vannak, de alapvetően a szoftver, ami ugye hát nyilván itt is egy Android, abban annak a specifikálása is sokszor a Telekom csoport, illetve a megrendelő feladata, mert ez az a pillanat, amikor lehet egy kicsit személyre szabni, vagy egy kicsit az arculatot ráönteni egy ilyen szolgáltatói készülékre. Hogy amikor az ügyfél bekapcsolja, akkor magenta színű legyen a képernyő, vagy piros, vagy kék, amilyen éppen az adott szolgáltatónak a színvilága. Hogy amikor megnyitja először a telefont, akkor a menüben ott mosolyogjon három olyan alkalmazás, ami a szolgáltatóhoz köthető, egy számlázási, egy mobil parkolási, egy telefonkeresési, egy befizetési, vagy az új ajánlatokat listázó kis appokat föl lehet tenni előre ezekre a készülékekre, hogy hát kicsit növeljék az ügyfelek kötődését a szolgáltatóhoz, meg hogy el se tudjon ugrani előre. Szóval ezeket megcsinálják szoftveres oldalról, akkor azokat implementálják, megint végig tesztelik, és egy ponton azt fogják mondani, hogy készen vagyunk. Most ez az a pont, amikor ugye bekerül a kínálatba, elkezdik hirdetni, és büszkén mellé állnak, hogy ez T-phone, meg hogy a saját termékünk, amiben ugye hát az annyiban igaz, hogy ők rendelték meg, és ők specifikálták, de nyilván valaki más gyártja le. A helyzet az, hogy amikor az első adag T-phone megjelent nagyjából egy évvel ezelőtt, akkor pont belezuhantunk egy kisebb fajta gazdasági és inflációs burokba, és hát ugyan a Telekom valószínűleg olcsóban akarta adni, de mégsem lett annyira kedvező árfekvésű, mint ahogy azt szerették volna, és ezért nem vált belőle egy kiemelkedően jó ajánlat, de aztán, ahogy haladtunk előre az időbe, elkezdett csökkenni ezeknek a T-termékeknek az ára, és már azt lehet mondani, hogy úgy megérős annak a kategóriának, aki tényleg nem keres semmi különlegeset, csak egy átlagos képességű okostelefonra vágyik. De ugye elég furán specifikálták ezt a dolgot, mert például azt csinálták, hogy belerakták a kicsit drágább T-phone-ba a veszeték nélküli töltés lehetőségét, ami ebben az árkategóriában teljes mértékben hiányzik a konkurenciából, tehát egy olyan funkció került bele a T-phone Pro-ba, vagy 5G-be, ami máshol nincsen meg ezen az árszinten, viszont nem is nagyon biztos, hogy szükség lenne rá. Tehát őszintén szólva, az, aki hát egy bizonyos árkategória alatt keres telefont, annak nem lesz otthon egy vezeték nélküli töltőpadja, vagy nem akar rááldozni, vagy nem valószínű, hogy olyan autót vezet, amiben be van építve, mert azért ez mégiscsak a vadi új autók sajátja. Szóval nem nagyon lehet érteni, hogy ezt miért rakták bele. Ugyanakkor marhára ragaszkodtak hozzá, hogy legyen benne egy 50 megapixeles kamera a hátlapon. Na most ez egy olcsó készülék. Egy 50 megapixeles kamera egy olcsó készülékben, az hát így jól hangzik leírva, de azért nekünk az az általános tapasztalatunk, hogy egy bizonyos árszint alatt egy nagy felbontású kamera inkább átok, mint áldás, mert egyrészt ugye a hardware nagyon kevés ahhoz, hogy az 50 megapixeles felvételeket gyorsan el tudja készíteni, másrészt pedig ugye a másik része a történetnek, hogy azoknak a minősége egyáltalán nem lesz jó, mert egy tűhegynyi szenzorra próbálnak rápréselni 50 megapixeles felbontást, ennek semmilyen algoritmus nem örül, és nem fog belőle tudni hát az általánál jobb fotót csinálni, de vannak bizonyos szituációk, amikor rosszabbakat is csinál, tehát csak azért erőltetik bele a nagy felbontású kamerát a telefonba, hogy aztán utána ezzel specifikáció szinten lehessen villogni egy óriás plakáton, és ami még ugye tavaly egy picit furcsa volt, hogy az olcsóbbik telefonba is belepasszírozták az 5G-t, ami egy picit előre szaladás, mert hát igazából az 5G-re pont annak a célcsoportnak, amire ez a telefon be van lőve, teljes mértékben nincsen szüksége. Nyilván azóta változott a helyzet. Ugye egyrészt az 5G-nek az elterjedtsége sokat nőtt Magyarországon is, mind a három szolgáltató lefedettségi területén belül. Másrészt pedig ugye menet közben kikapcsolták a 3G-t, ugye ez egy ilyen központi döntés volt, és ezért aztán hát ugye nem árt, hogyha a telefon tudja az 5G-t is, mert ez ugye még egy opció arra, hogy fel tudjon lépni a hálózatra, illetve hát ugye elkezdődött a hálózatnak az átépítése, és ez egy szép lassú folyamat, de alapvetően mégiscsak az a helyzet, hogy hát lehet, hogy lesznek olyan területek, ahol eddig még 4G sem volt, de miután ugye hálózatbővítésre van szükség, ezért a szolgáltató azt mondja, hogy hát ha már bővítünk, akkor bővítsünk úgy rendesen, és tegyünk le ide egy 5G-s átjátszót, és akkor lesz 2G, meg 5G, 4G, meg nem. Tehát nem biztos, hogy baj, hogy egy ilyen időtálló megoldáshoz fordultak, mert az 5G az még biztos, hogy 10-15 évig velünk van mobil kommunikáció szempontjából. A 3G-ről is ezt mondtuk, és egyébként ez helytálló is, mert velünk is volt 10-15 évig, de utána lekapcsolták. A 4G pedig... hát valószínűleg megmarad még sokáig, mert a 4G meg az 5G egymást tök jó kiegészíti lefedettségi és hát hálózattechnológiai szempontból, de minden esetre az, hogy most a telefonokban van az 5G, az nem baj. Na és ugye most jött az új termék a piacra, ez a T-tablet nevet viseli, és ugye a T-tablet az egy, hát egy picit ilyen más típusú dolog, mert hát ugye ott a kérdés az, hogy vajon ebben lesz-e SIM-kártya? Szolgáltatónak nyilván az az érdeke, hogy azért ad terméket az ügyfélnek, hogy előfizetés is eladjon, és már a nevéből lehet tudni, hogy a T-tabletben lesz SIM, mert az a teljes neve, hogy T-tablet 5G. Na most ez azt jelenti, hogy ez önmagába képes felépni az internetre. Hát alapvetően a táblagépről azt lehet tudni, hogy egy relatív nagyméretű gép, 10,4 hüvelykes, 1200x2000 pixeles felbontású LCD panelt kapott, ugye ez az az árszint, ahol az OLED-et még nem feltétlenül tudjuk elvárni. Van egy 8 megapixeles előlapi kamera, a hátlapon egy szintén 8 megapixeles hátlapi kamera, amihez van egy 2 megapixeles mélységszenzor, ennek túl sok értelmét egyébként nem látjuk, és van benne egy 7040 mAh-s akkumulátor, amire a szolgáltató azt mondta, hogy akár 13 órányi üzemidőt is biztosít. Na most az akár az az a kategória, ami fél fényerővel valami nagyon erőforrás igénytelen szoftvert futtat, szóval, hogy a 13 óra helyett inkább mondjuk azt, hogy átlagos használatban egy olyan 6-8 órát fog tudni futni ez a gép, és hát ami még fontos a történetben, hogy 15 wattos töltési sebessége van, ami egy telefonnál is kevés lenne, de egy 7040 mAh-s akkumulátorral felszerelt tabletnél ez azt jelenti, hogy hát nagyjából 3 óra alatt lehet teljesen feltölteni a nulláról, ami hát azért relatív sok idő. Amit még tudunk, hogy jár hozzá 100 GB-nyi ingyenes Google One Basic tárhely, van egy Kid Space, hogyha a gyerekek használják a tabletet, és alapvetően hát van egy egészen vonzó árazása, ami hát nyilván azért van, mert ugye ezt is a Wingtech gyártja, ezt is a Telekom specifikálta, és annak ellenére sikerült neki egy korrekt árat adni, hogy 5G-re is képes. Ha körülnézünk a piacon más 5G-s tabletek tekintetében, akkor nagyon kevés alternatívát fogunk találni, olyat pedig egyáltalán nem, ami ennyire nyomott áron kerül a piacra. Hogy egyébként mennyire jó a gép, arról a mobilon.hu-n majd lesz részletes tesztünk, úgyhogy akit érdekel, azt, annak majd ezt javasoljuk, illetve hogyha érdemes rá visszatérni, akkor itt a Szenzorban nem engedjük el ezt a témát, hanem majd foglalkozunk a tabletekkel is egy kicsit, és azok között meg fogjuk említeni a T-tabletet is. Ennyi fért bele a mai adásba, nagyon szépen köszönjük a figyelmet azoknak, akik ezen a héten is minket hallgattak, és a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszont hallásra. Visszatért a telefonokból előlapig, hogy jár.